Szépen, én is örülök, hogy látlak benneteket. És először a gyerekekhez szeretnék szólni. Van egy ilyen gyönyörű ige, hogy jó annak, aki várja az Urat. Vannak dolgok, amiket nagyon várunk, igaz, gyerekek? Mi az, amit ti nagyon vártok, nagyon szeretnétek kapni? Vagy nagyon szeretnétek átélni, mint élményt? Van-e ilyen?
Nem merik megmondani.
Nekem például 3 gyermekem van, már mondjuk a legkisebb is 14 éves, és ő nagyon szeretett volna tengeri malacokat kapni, aztán már hónapokkal előtte ott rágta a fülünket, hogy ő malacokat szeretne, és olyan boldog, beteljesedett a kívánsága. És gondoltam, hogy elmesélek nektek egy pici történetet a saját gyerekkoromból. Nekem is voltak olyan vágyaim, amikről azt gondoltam, hogy hát ez sose fog teljesedni. Van olyan, amire azt gondoljátok, hogy hát nagyon jó lenne, ha megvalósulna, de hát úgyse lesz belőle semmi. Van ilyen? Igen? Micsoda? Bocsánat? Aha, igen. Hanem, mit tudom én, évente 10-szer legyen szülinapom, vagy valami ilyesmi. Ugye? Én nagyon sokat nyaraltam a nagyszüleimnél Baján, és az a Duna mellett van, és a Dunán nagy hajók voltak, és mindig álltunk a parton, és néztük a hajókat. Na, mondtam a szüleimnek, de miért nem lehet ráülni egyszer ezekre a hajókra, olyan jó lenne. Hát mondták, hogy sajnos mi innen nézzük őket a partról. Jó. De azért nem nyugodtam bele, úgy mindig néztem a hajókat, és képzeljétek el, egyszer nyáron kim voltunk a Dunaparton, ott fürödtünk, és ott mellette volt egy ilyen kis hajó kikötő, és kikötött egy számomra óriási hajó. Hát most már nagy felnőttként láttam a hajót, most már lényegesen kisebbnek tűnik, de akkor egy nagyon nagy hajónak tűnt. És gondoljátok meg, minden gyerek oda sereglett, nézte, jaj, milyen jó hajó. Ez egy kitűző hajó volt, tudjátok, a Dunán vannak bólyák, és ezeket a bólyákat tűzi ki, hogy a hajók tudjanak közlekedni. És gondoljátok meg, így néztem, és a szívemben az volt, most ilyen közel van, milyen jó lenne fölülni erre a hajóra. És egyszerre csak kiállt a hajós kapitány, kijött, és azt mondta, hogy van-e itt egy olyan kisgyerek, akit Fürgyurikának hívnak. Földbe gyökerezett a lábam, ez én voltam. Mert meg se tudtam szólalni. Még egyszer kérdezték. Hát mondom, én vagyok az, miért tetszik kérdezni. Mert azt mondták, hogy most téged el kell vinnünk. Hát kiderült, hogy a szüleim tudták ezt az én nagy vágyamat, és úgy döntöttek, hogy megszervezik, és kifejezetten értem jött az a hajó. Hát én egyik ámulatból a másikba estem, egész délelőtt vittek engem, ugye ez reggeli órákban volt, egész délelőtt vittek, csak későn ebédre értem haza, de én úgy éreztem, hogy a hajón töltött idő az 10 perc volt az egész. Mondtam, már visszajövünk, hát az mondjuk 4 órája itt hajókázunk. Hát nekem ez egy csoda volt, és megtörtént velem a csoda. És azért a Biblia is ír ilyet, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a beteljesült reménység, az pedig valahol formál bennünket. Tehát szükségünk van arra, hogy megéljük a beteljesedett csodákat, megéljünk ilyeneket, mint amit én gyerekkoromban volt. Már ilyen nektek, hogy nagyon szerettetek volna valamit, és megtörtént is. De jó volt. Biztos volt. Szóval nekem ez egy ilyen tapasztalat volt, és mondom, onnantól kezdve elkezdtem hinni, hogy igenis, amire úgy vágyom, és nyilván jó dolog, azt a Jóisten meg akarja adni. Ő olyan uralkodó, ő olyan mennyei apánk, akinek gyönyörűség, hogyha teljesíti a kívánságainkat, ha adhat. És mi lesz a legnagyobb teljesítése, mi lesz a legnagyobb ajándéka számunkra? Hát pontosan, Ugye mi azért vagyunk adventisták, mert arra várunk, hogy egyszer Jézus megérkezik, mint az a hajó annak idején ugyanúgy megérkezik, és hát valószínűleg mindegyikünk nagyon-nagyon boldog lesz, hogy értünk jött, és ugyanúgy név szerint fog szólítani, hogy gyere, gyere, mert érted, jöttem. Jó érzés lesz? Ú, az hatalmas érzés lesz, ugye? Azt olvassuk, hogy Jézus felemeli mindazokat magához a levegőbe, mert ugye ott fog állni a levegőben, fölemeli mindazokat, akik őt szeretik, és elindul velük a menny felé. De ez egy nem egy pillanat alatti utazás lesz, hanem közben megmutatja a csillagokat, meg a világegyetemet, meg minden gyönyörű lesz. Szóval olyan élmény lesz, nagyban, mint amit én kicsiben átéltem a hajón. Úgyhogy én remélem, hogy majd ti is hasonlót fogtok átélni, és együtt utazunk majd a mennybe. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. És szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást János Evangélium a 16. fejezeténél, és ott a 7-től a 11. versig tartó részt szeretném elolvasni. Tehát János Evangéliuma, 16. fejezet, 7-től a 11. versig terjedő részt szeretném, hogyha elolvasnánk. Ez Jézus szava a Szentlélekkel kapcsolatban egy nagyon fontos igei útmutatás. A következőképpen mondja Jézus azt, amit a 16. fejezet 7. versétől olvasunk. De én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ugye a vígasztaló a Szentlélek. És ő, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljön amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Csak idáig olvasom. Tehát ugye Jézusnak is van egy ilyen szava, hogy ha valaki imádja az atyát, akkor lélekben és igazságban imádja. Tehát Szentlélek és igazság nem elválaszthatóak egymástól. Gyakorlatilag a Szentlélek, ő olyan személy, aki által minden működik ebben a világban, ugye? Amikor Isten teremtett, Isten lelke lebegett a vizek felett, Szentlélek nélkül egyszerűen nincs élet. Semmi nem élet, sem fizikai, sem lelki élet nem létezik. Mégis mi nagyon sokszor úgy élünk, mintha a Szentlélek így mellőzhető lenne. Most olvastam olvasok egy nagyon jó könyvet, ami erről szól, hogy ha a Szentlélek működését és szemét jobban megértenénk, akkor egészen megváltozna az életünk. Sokkal, sokkal komolyabban igényelnénk a Szentlélek jelenlétét, sokkal jobban számítanánk rá. És a mai alkalom is ugye erről fog szólni, a Szentléleknek a munkálkodásáról, és arról, hogy az egyház akkor növekszik, ha komolyan vesszük azt, amit a lélek mond. Márpedig a lélek bennünket megfed. Ugye Istennél a feddés ez mindig arra való, hogy megváltoztasson, hogy formáljon. És miben fed meg? Hát itt ugye három dolgot mond el Jézus. Az egyik az, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha ő a helyén lenne a lelkünkben, ha látnánk, hogy ő mit jelent az, hogy megváltott, mit jelent az, hogy megteremtett és megváltott, olyan bizalom lenne a szívünkben, ami minden félelmet eloszlatna. Jézus, akik befogadják őt, azoknak békességet ad, hatalmas erejű békességet. És minden nyugtalanságunk, meg minden megoldatlan helyzet, az úgy teljesen a helyére kerül, akkor, hogyha Jézusra nézünk, azt mondja, ez bűn. Az igazi bűn az, hogy nem vagyunk kapcsolatban az Istennel, nem figyelünk rá. Figyelünk magunkra, megpróbáljuk magunk megoldani a dolgunkat, És ebből következik a másik, hogy az igazságról alkotott képünk is magunkból fakad. Egyszerűen mindenkinek megvan a maga igazsága. Erről fogok majd egy történetet most elmondani, hogyha gondoljátok, már ki is kereshetitek Mózes első könyve 37. fejezetét. Tehát az ige azt mondja, hogy emberek, hát a mennyben van egy ítélet. Az Isten az, aki minden ember életét mérlegeli, és aki megmutatja azt, hogy mi az igazság. Mert ez nem belőlünk fakad, az igazság tőlünk független. Rajtunk kívülálló, egy személy az igazság, igaz? És a harmadik pedig az, hogy van egy személy, aki viszont állandóan megpróbál bennünket eltéríteni az igazságtól, és akit egyébként Jézus a maga igazságával már legyőzött. Tehát ez a személy, ez becsap bennünket, de mivel legyőzött ellenfél ezért, vagy ellenség éppen ezért, nem kell rá hallgatnunk. Tehát érdekes módon ez az egész az igazság körül forog. Három dolog, és érdekes módon ez nagyon hasonlít a hármas angyali üzenetre, ugye? Ott van az evangélium, hogy Jézus a megoldás. Ott van az ítélet, hogy az Isten fog dönteni, hogy mi az igazság és mi nem. És ott van az, hogy Sátán megpróbál egy másik igazságot bemutatni, és egy másik uralmat felállítani. Érdekes módon kettő nagyon-nagyon hasonlít rá. Szóval akkor fogunk növekedni, akár családilag, akár egyénileg, akár egyházként, hogyha a Szent Lelket befogadjuk. De a Szent Lélek nem egy ilyen misztikus, megfoghatatlan, nagy lila köd, egy érzés, ugye sokan azt gondolják, hogyha békességem van, így érzelmek szintjén, hát akkor nyilvánvaló, hogy velem van a Szent Lélek, hanem azt mondja az Isten, hogy ő a mindennapi életünkben megvalósított igazság, az igaz élet. És erre ha ráérzünk, és ezt örömmel vesszük, akkor az egy különleges dolog az életünkben. Nekem most van egy katolikus biblia köröm. Zalaegerszegen még volt egy barátom, akivel összejártunk. Én tudtam, hogy ő egy heti szinten hitét gyakorló katolikus, de nagyon jóba voltunk, valahogy úgy megvolt ez a kölcsönös szimpátia, és aztán elköltöztünk mi Békés megyébe, de a kapcsolat az megmaradt, és intenzíven tartottuk is, és egy-két éve valahogy ő rádöbbent, hogy neki kell a Biblia. És tudjátok, ismeritek azt a fajta embert, aki, ha beszélgetünk, akkor százat kérdez így, de megvárja a választ, de utána már jön a következő kérdés, és akkor ez hogy van, és az hogy van. Na, nekem ez nagy öröm, hogy ez a barátom, ez így elindult a Biblia felé. És azt mondta nekem, hogy figyelj, ne csak nekem beszélj a Bibliáról, hát ugye online világ, milyen egyszerű megoldani, kapcsoljunk be másokat. És akkor a katolikus gyülekezetből, ahova jár, bekapcsol másokat. És beszélünk az igazságról. Én mindig a Bibliára hivatkozom, hogy hát a Biblia alapján próbálja mindenki maga eldönteni, hogy is vannak a dolgok. És a múltkor pont szóba került így a pokol kérdése, meg Jézus második eljövetele, hogy addig ugye alszanak a sírban a halottak, és akkor mondta az egyik katolikus férfi, hogy de hát ez nem így van. Hát de mondom, miért nem? Hát azért, mert Szűz Mária megmutatta a fatimai látomásban annak a három fiatalembernek a pokol szenvedéseit, ott szenvedtek a pokolban azok az emberek, és ezt az egyház hitelesítette, úgyhogy miről beszélünk. Hát mondtam, jó, csak más van a Bibliában. Hát nagyon érdekes beszélgetés volt így hirtelennyiben, mert mondta, hogy hát azért álljon már meg a menet, hát a Biblia az egy könyv, de hát azért van a Biblián túl is élet, így fogalmazott. Most érdekes módon, hát ott nagyon imádkoztam, nem nekem kellett ott a dolgokat helyreigazítani, hanem a másik, tehát az én barátom, akivel elkezdtünk annak idején beszélgetni, aki már úgy látom, hogy jó nyomon jár így a Biblia kutatásban, mert mondta az, hogy hát nem, a Biblia az alap, ha valamivel a Biblia ellentmondásban van, akkor nem a Bibliában van van a hiba, meg nem a Bibliát kéne megváltoztatni. Erre mondja a másik neki, hogy de katolikus vagy? Ha, hogy mondhatsz ilyet? Nagyon érzékeny volt ez a beszélgetés, és akkor nem tudom, hogy ti mit tudtok a fatimai látomásokról. A lényeg az, hogy mondta a másik, hogy már nézzük végül, hogy mit mutatott Mária a fatimai látomásokban. Egyik se fontos igazából. Tehát ezek nem életmegváltoztató dolgok, mert az fontos, hogy mitől tudunk megtanulni szeretni. Az egész igazság az arra kell, hogy elvezesse, hogy szeretni tudjunk. Hát a fatimai látomások összes jelenése az ebben nem segít. Hát a másik úgy elcsöndesedett, és olyan hálás voltam, hogy ezt nem én mondtam ki. Úgyhogy, de tényleg így van, hogy az igazság kérdés az nagyon éles tud lenni, hogyha ugye ez a személyes életünket érinti, és ez a másik ember, még ezt hozzáteszem, elmondta, hogy hát, ahogy beszéltek, tényleg úgy tűnik, hogy igazatok van. De ha én igazat adnék nektek, akkor mibe kapaszkodnék, hanem az egyházba. Tehát ez ilyen megrázó volt, őszinte is volt, és azt mondta, hogy azért nem fogadom el, mert nekem a kapaszkodó az egyház. És nem Isten. És nem Jézus. Tehát ezt így nem mondta ki, de nem adjuk fel a küzdelmet, tehát beszélgetünk, de tényszerűen ez a helyzet. Ő még nem látja Jézust, mert Jézus ugye láthatatlan. És az igazság is nem látható, hanem hát magunkat látjuk, és ahhoz tényleg a Szentlélek kell, hogy a láthatatlan tudjon bennünket vezetni. Na itt ugye Mózes első könyve 37. fejezetében egy ilyen családi konfliktust látunk József és testvérei között. Ugye Jákobnak József egy kedvenc gyereke volt, mert hogy 4 felesége volt, és éppen a kedvenc feleségétől volt ez a József, és hát ezt érezték a többiek is, és amit most elolvasok, az gyakorlatilag ennek a családi konfliktusnak a bemutatása. Tehát Mózes első könyve 37. fejezetének első versétől olvasom az igét. Jákob pedig lakozott az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzött, Bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hordott felőlük az atyuknak. De ezt jegyezzük meg. Mikor pedig látták a bátyjai, hogy atyuk minden testvére közül őt szereti legjobban, meggyűlölték, és egy jó szót nem bírtak hozzá szólni. És álmot, ez ugye a második pont. Tehát az apa kivételezik. József rossz híreket hord, az apa kivételezik. És álmot álmodott József, és elbeszélte a bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt, mert mondta nékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Mi meg kévéket kötöttünk a mezőn, és éme az én kévém felkelt és felállt, és a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak, és mondták néki az ő bátyjai, avagy király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk. És annál inkább gyűlölték őt álmaért, az álmáért és a beszédért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt bátyjainak mondván, éme megint álmot álmodtam, éme a nap és a hold, és 11 csillag meghajolt én előttem. És beszélte atyának és bátyjainak, és az ő atya megdorgálta őt, mondván, micsoda álom, amelyet álmodtál, avagy elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, és meghajtjuk magunkat te előtted a földig? Irigykedtek azért rá az ő bátyjai, az ő atya pedig elméjében tartotta el dolgot. Ugye itt 3 hiba csúszott be ebbe a családba, Józseffel kapcsolatba. Ugye abban az időben az idősebb testvérnek olyan szava volt, mint a szülőnek. És a szülőnek is sokkal erősebb szava volt. Tehát ez volt a világ rendje, ez volt az igazság. Valaki idősebb, akkor annak akkor is igaza van, hogyha nincs igaza. Igaz? Ismerjük ezt a... Csak főnökkel ismerjük ezt a történetet. És József egyszerűen rossz híreket visz. Tehát ellenőrzi őket. Ráadásul elítéli őket, vagy kritizálja őket. Nyilván Józsefben nem ez volt. Ő mondta az igazságot. Nem írja a Biblia, hogy nem volt igaz, amit híreket vitt. Valószínűleg egy-két juhot egy kicsit eladtak az apjuk nyájából, kicsit kereskedtek kereskedőkkel. Ezt látjuk, hogy később is elég jól csinálják ezeket az ilyen kereskedelmi dolgokat. Aztán lehet, hogy nem vigyáztak eléggé a nyájra, de a lényeg az, hogy mélyen sértette a tekintélyüket. Ugye a tekintély is egy igazság, nem? Tehát minden abból indul ki, hogy nekem igazam van. Ez az alaptétel, nem? Hát náluk is ez volt. Ők idősebbek, nekik igazuk van. És József akkor sem változtatott ezen, amikor jelezték neki, hogy ez nekünk nem tetszik, mert ez ütközik a mi elgondolásainkkal. És József egy másik igazságot képviselt. Na, hát ez az egyik konfliktus. Aztán ott volt az édesapa, aki nem túl bölcsen, tényleg kivételezett az egyik fiával. Ugye az is volt, hogy az örökség, illetve az első szülöttségi jog a születési sorrend szerint volt. Nem József volt a legidősebb. Tehát az apjuk is igazságtalan volt velük. És ráadásul Isten is igazságtalan volt velük, mert neki adta a látomásokat. Mert itt is látszik, hogy utána mondja, hogy irigykednek. Tehát, hogy bennük volt az, hogy ahogy mondja ez a József, hogy milyen ártatlan tisztasággal, az valószínűleg igaz. Tehát még Isten is kivételez vele, és igazán meggyűlölték, ugye? És nem tudtak mit kezdeni vele. Ott van József, mondogatja maga elképzeléseit, ami őket bosszantja, bántja, sérti, és mit tettek? 20. vers. Amikor ment József oda úgy, hogy az apjuk nem volt ott, most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba, és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Ha nem megy, jó szóval, megy majd erőszakkal, igaz? Tehát a tekintélyt, illetve a fizikai erőszakot tették meg igazságnak. Így van? Nagyon érdekes, hogy fordul a kocka, eltelik 20 év, Mózes első könyve 42. fejezetében olvashatjuk a folytatást. Végül nem ölik meg, csak simán eladják, és ugye az édesapjuknak meg azt mondják, hogy valami állat megölte a testvérüket, és így le van tudva ez a probléma látszólag. Eltelik 20 év, nagy éhínség van a környéken, Kánaán földjén, Egyiptomban is, de van valaki, aki gabonát oszt, és elmennek ugye hozzá. És így olvasom a 42. fejezet 8. versétől az igét. Elmennek ugye ez az emberhez, aki nem más, mint József, de persze ők ezt nem tudják. József olyan pozícióba került közbe Egyiptomba, hogy ő az, aki gyakorlatilag a fáraó után a második ember, élet-halál ura, és egyébként meg a gabonának az osztója. Tehát 42.8-tól olvasom. Megismerte pedig József az ő bátyjait, de azok nem ismerték meg. És megemlékezett József az álmokról, amelyeket azok felől álmodott. És mondta nekik, kémek vagytok ti, akik azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit meglássátok. És mondták neki, nem uram, hanem ellenséget venni jöttek a te szolgáid. Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk, és most figyeljünk, igaz emberek vagyunk. Hát ez fontos volt nekik is az igazság, úgy látszik. Igaz emberek vagyunk. Soha nem voltak kémek a te szolgáid. Ismét mondta, nem úgy van, hanem azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit meglássátok. Azok mondták, mi, te szolgáid, 12-en vagyunk testvérek, egy ember fiai, Kánaán földjén, és ímé legkisebbünk most, atyánknál van, együnk pedig nincsen meg. Igaz volt? Hát igaz, mégis igaz volt. Az, hogy hogyan nincsen meg, azt nem részletezték. Igaz? És ugye, nagyon érdekes az emberi lélek. Na, amikor az igazságnak lehet erővel érvényszerzünk, akkor erővel érvényszerzünk. Hát, amikor nem lehet, mert ugye nagyobb ember előtt állunk, vagy nagyobb tekintély előtt, hát akkor hivatkozunk az igazságra. Abból próbálunk valahogy tekintélyt nyerni, hogy mi zsidók vagyunk, mi adventisták vagyunk, hát azért tessék erre tekintettel lenni. nem hagyják meg igazából ezt az egyiptomi főembert, láthatóan ragaszkodik hozzá, hogy ők bizony kémek. És ugye aztán folytatódik ugye a történet, olvasom a 18. verstől, tehát azt mondja nekik, hogy mindnyájan börtönbe lesztek, és harmadnapig fogságba tartja őket. 18. vers. Harmadnap pedig mondta nekik József, ezt cselekedjétek, hogy éljetek, az Istent én is félem. Ha igaz emberek vagytok, tehát ugye azért ezt meghallotta József is, hogy igaz emberek vagyunk, igaz? Most erre reagál. Ha tényleg igaz emberek vagytok, maradjon fogva egyik testvéretek a ti tömlöcötökben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házaitok szükségére. Legkisebbik atyátok fiát pedig hozzátok én hozzám, akkor igazolva lesznek beszédeitek, és nem haltok meg, és aképpen cselekedtek. Tehát József miért csinálja ezt? Hát szép dolog ez. Most bármelyik őtökkel valaki ezt megcsinálná. Hogy ti nem ismeritek meg őt, ő megismer benneteket, ő olyan hatalmi pozícióban van, hogy megszorongathat benneteket. Jó lesne? Azért nagyon ijesztő volt. Hát ugye, ha ez az egyiptomi azt mondta volna, hogy meghaltok, akkor szegények nem tudnak mit csinálni. Élet és halál ura volt, ugye? Börtönbe kerülnek. Ki tudja, meddig lesznek ott börtönbe? Ki tudja, hogy igazat mond-e ez az ember, vagy nem? Nagyon ijesztő volt. Hát nem az lenne az igazán keresztény megoldás, hogy drága testvéreim, felejtsük el a múltat, különben is 20 éve volt, elévülnek ezek a bűnök. Keblemre, testvéreim, szeressük egymást. Lehet így szeretni egymást? Miért csinálta ezt József? Bosszút állt? Na, megpróbálta őket. De miért próbálta meg őket? Mi volt a célja ezzel?
Megtaláltam, hogy igen.
Tehát igazából hazugsággal nem lehet közösséget építeni. Sajnos szoktunk hazudni. Vannak bizonyos felmérések, vannak szakemberek, akik ezt kutatják, hogy egy átlag 10 perces beszélgetésben hányszor hazudunk. Nem nagyon, tehát kis csúsztatás, kis túlzás, kis kiszínezés, kis... Becsúszik. Na, hát becsúszik. Tehát szoktunk hazudni. Ez sajnos így van. Én már figyelek rá. Észreveszem magamon is, hogy na, kis túlzás volt. Aztán helyre igazítom magam, hogy azért ez nem jó, de igen. És ugye azt mondja az Isten, hogy lélekben és igazságban lehet őt imádni. És amikor mi kapcsolatba kerülünk az Istennel, akkor a tökéletes, kristálytiszta igazsággal kerülünk kapcsolatba. Nehéz úgy Istennek velünk kapcsolatot ápolni, hogy közben nekünk megvannak a kis útjaink. De azt mondjuk, hogy igaz emberek vagyunk, igaz? Tehát ők is mondják, hogy hát mi igaz? Igaz emberek voltak? Vallásos család, nagyon szép hitelvek. Hát voltak azért kis problémák ebbe a családba. Mert ugye hazamentek a múltkor, még 20 évvel azelőtt, és elmondták, hogy sajnos meghalt a testvér. Apjuk elkezdett gyászolni. És azt olvassuk az igében, hogy Jákob nem tudta abba hagyni a gyászt. Ugye azt mondjuk, ma pszichológiában ezt mondják, hogy 2 év gyászidő az még úgy belefér. De ha valaki 2 éven túl még mindig gyászol, még mindig úgy gyászol, mintha most halt volna meg a szerette, az betegségnek hívják. Az pszichikai betegség. Igaz? 20 év után gyászolni. És gondoljátok meg, milyen lehetett ezeknek az igaz embereknek otthon élni, látni, hogy az apjuk ott megy tönkre. A gyászba. És falazni, és összejátszani együtt, mert ugye együtt kellett ezt a hazugságot fenntartani. Talán még egy kicsit vigasztalták is, hogy apánk ilyen kegyes beszédekkel, hogy a jó Isten tudja, hogy mikor veszi el az igazat, ne szomorkodjál, biztos jó helyen van, vagy ilyeneket szoktunk mondani, ugye? És hogy közben mindegyikük tudta nagyon jó, hogy ez egy szemenszedett hazugság. És mégsem mondják el. Azért ez is döbbenetes, nem? Ők szenvedtek tőle? Hát tök persze, hogy tökéletesen tudták, mi a helyzet. Nagyon is szenvedtek tőle. Minden nap eszükbe jutott, hogy tönkretettek másokat a bűnnel. És nyilván akkor tudtak ők olyan önfeledten Istenhez járulni? Tudtak olyan nagy bizalomban Istennel közösséget építeni? Ja, nyilván, hogy az embernek ilyen sara van, akkor az megakadályozza az Istennel való kapcsolatát. Tehát ugye az a baj, a hazugsága, hogy nem csak másokat teszünk rá, de bennünket is. És ezek az igaz emberek ebben a légkörben képesek voltak 20 évet leélni. És ilyen lelki állapotban érkeznek ide. És ugye valaki megvádolja őket, hogy kémek, de nézzük meg, hogy erről mégis mi jut eszükbe, nem véletlenül. Olvasom a 21. verstől a 42. fejezetet. És mondták egymásnak, bizony vétkeztünk a mi atyánk fia ellen, akinek láttuk lelki szorongását, mikor nekünk könyörgött, de nem hallgattunk rá. Azért következett ránk ez a nyomorúság. Rúben pedig felelt nekik mondván, ahogy nem mondtam-e nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és íme vérét is keresik rajtunk, és nem tudják, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük, és elfordult tőlük, és sírt. Nem ezzel vádolták őket, na de hát annyira már, annyira elsebesedett ez a lelki seb, vagy annyira elfekélyesedett ez a lelki seb, hogy már mindenről ez jutott eszükbe. Hát ők is belebetegedtek az apjukkal együtt. Többenetes lelki állapot. Tökéletesen tudták, hogy az Isten megkeresi rajtuk egy napon. És most jött el ez a nap. József meg hallja. Nyilván örömében is sír. Ez is mutatja, hogy nem leckésztetni akarja őket. De ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy el tudjunk jutni oda, hogy felfogjuk, hogy hazudunk, szembenézzünk, és ki tudjuk mondani. És Józsefnél ez egy óriási eredmény volt, és ez volt a cél, hogy végre kimondják, merjék néven nevezni. Biztos ti is hallottátok azt már, ezt a nagyon szép kifejezést, amit úrvacsora után szoktunk egyébként előszeretettel mondani, hogy bocsáss meg, ha valamiben megbántottalak. Én mindig, ahol gyülekezetben vagyok, mindig segítek a testvéreknek, hogy gyógyuljunk ki ebből a hazugságból, jó? Mert ez egy hazugság. Ha valamiben megbántottalak, mi? Hát, konkrét dolgok, szerdán ráléptem a tyúkszemedre, az egy konkrét dolog. De egyébként ennek semmi értelme, ez egy lufi. Ráadásul úgy mondani, hogy úrvacsora után, amikor már ugye elvileg rendeztük a dolgainkat. De nem vesszük észre, de becsúsznak ilyen, és a beszédünk, meg a szavaink, az kifejezi a gondolkodásunkat. Tehát ahogy beszélünk, úgy gondolkodunk. Ez utal arra, hogy itt valahogy nem vettük észre, hogy igenis utána kell járni a bűnnek, és rá kell döbbenni, hogy tényleg az Isten konkrét dolgokra akar elvezetni. Ki akar emelni belőlünk csomókat, amik bennünk vannak. Ugye az a daganatnál is az a szerencsésebb eset, ha jól körülhatárolható egy daganat, az körül lehet vágni, ki lehet emelni. Igaz? Az a gond, hogyha mondjuk a véráramban vagy a nyirokrendszerben van ilyen rákos burjánzás. Nézzük meg János evangéliuma 8. fejezetét. Itt van egy olyan rész, ahol maga Jézus próbál meg segíteni embereknek, és világossá tenni azt, hogy nem baj kimondani a kellemetlen igazságot. Nyilván ezt tapintattal kell. Ugye József is próbálja becsomagolni, meg mondja, hogy az Istent én is félem, meg szóval próbálja nem elcsüggeszteni őket, de figyeljétek meg, hogy a mai világban nem merik az emberek kimondani, hogy mi van. ahogy megyünk egyre nyugatabbra Európában, a társadalomban is már egyre általánosabb, hogy nem mondják meg, hogy mi van. Van egy olyan barátom, aki sokat utazik, és azt mondja például, Angliába szállást foglalni iszonyú nehéz, mert ha véletlenül változtak a szállásfoglalás körülményei, nem fogja megtudni telefonon, mert nem merik megmondani, hogy bocs, változott, nincs szállás. És már volt úgy, hogy odaért, és hát ilyen burkoltan fogalmaztak, hogy lehet, hogy majd lesznek nehézségek. Ez azt jelentette, hogy nincs szállás. És ott van este, mert nem tudják megmondani, hogy ez így van, ez úgy van. Tehát ez egy beteg világ, és egyre betegebbek vagyunk, hogy nem merünk nyíltan beszélni arról, hogy ne arra, hogy nekem az a véleményem, hogy te ebben tévedsz. Gondold végig. Nyilván te döntöd el, de azért hagyd mondjam el, nem? Szóval egy egészséges, normális, egyenes kommunikáció. Nem célozgatok, nem utalgatok, nem próbálok meg ilyen homályosan beszélni, hanem nyilván ez azzal a kockázattal jár, hogy a másik megsértődik. Ez benne van. De nézzük meg Jézusnál. A drága Jézus, akit mi nagyon szeretünk, és aki a szeretet Istene. Nézzük meg, hogy azért mennyire jól megfoghatóan, megragadhatóan beszél az igazságról, nem? Most a következő szövegben látni fogjuk, hogy hát nem kerülgette a kását egy kicsit se. Így olvasom János Evangélium a 8. fejezetében a 30. verstől az igét. Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot. És az igazság szabadokká tesz titeket. Feleltek neki. Ábrahám magva vagyunk, nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelt Jézus, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. Tehát csak a fiú tud megszabadítani, ez nem megy másképp. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de nem meg akartok engem ölni. Mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Na de erre gondoltam, hogy ez azért elég kemény, ugye? Hát egy olyan világban, ahol nem szoktak nyíltan beszélni, nyilván meglepte őket, hogy Jézus ilyen egyértelműen elmondja az ő indítékukat. Azt mondja, 38. vers, én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek, amit a ti atyátoknál láttatok. Feleltek és mondták neki, a mi atyánk Ábrahám, mondta nekik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki igazságot beszéltem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondták azért neki, mi nem paráznaságból születtünk. Ugye egy finom utalás arra, hogy Jézus származására. Egy atyánk van, az Isten. Mondta azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? És miért nem hallgatjátok az én szómat? Ez egy nagy kérdés. Ugye gondolkodunk azon, hogy embereknek miért nem jön át az igazság? Miért nem értik tehát a legegyszerűbb igazságokat? Miért nem érti? Ami fekete-fehér, nem bonyolult. És ugye a Bibliának van egy nagyon fontos olvasási jelve, hogy amit olvasunk, azt át kell ültetni a gyakorlatban. Ha nem ültetem át, az elvész. Ugye, most csak egy zárójeles, hogyha én tartok egy igehirdetést, és megkérdezem kedden a kedves testvéreket, hogy mi volt a témája, vagy alapigéje az igehirdetésnek, igen kevesen tudnak rá válaszolni, nem emlékeznek rá a testvérek. Miért? Meghallgatjuk, nagyon szép volt, és úgy, ahogy jött ez az élmény, ugye el is illan. És a Biblia olvasásnak is az a lényeg, hogy fogom, alaposan végig gondolom, ha kaptam valamit az ige hirdetésből, nem hagyom elillanni, utána olvasok, igékkel, a saját magamnak szóló igékkel párosítom, de valahogy rögzítem, mert különben elillan, és nem marad belőle semmi. És amit meg tudok élni, na az fog igazán beépülni, és amit meg tudtam élni, az vezet majd a következő igazságig el. Azt mondja Ellen White, nagyon jó gondolat ez, hogy Isten nem csinál magából bolondot. Hogyha mond valamit, és nem engedelmeskedünk neki, akkor nem fog újabb dolgokat mondani. Hát megvárja először, hogy még annak a múltkorinak engedelmeskedjünk. És ugye itt egy döbbenetes dolgot kérdez Jézus, hogy miért nem értitek az én beszédemet, és megadja rá a választ a 44. versben. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ő gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincsen benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Mivel, hogy én pedig igazságot szólok, nem hisztek nekem. Tehát egy nagyon ijesztő dolgot mond Jézus. Azt mondja, hogy amikor te hazudsz, bocsánat, hogy így mondom, vagy én hazudok, ez nem arról van szó, hogy hát, na, vannak kegyes hazugságok, meg bocsánatos bűnök, meg ez még belefér, hanem arról van szó, hogy öntudatlanul is kinyitok egy ajtót, és azon belép a gonosz. Nagyon, nagyon, de én amikor erre rájöttem, hogy gyakorlatilag a gonosz nem más úton, hanem a hazugságaink által közeledik hozzánk. És az a baj, hogyha ő belépett, akkor nehezen lehet kitessékelni. Akkor csak Jézus tudja kitessékelni. Ezért van az, hogy emberek nem értenek dolgokat, mert elfogadnak ellenőrzés nélkül olyan gondolatokat, ami nem Istentől való. Kizárásos alapon Sátántól való. És onnantól kezdve már nem képesek, nincs erejük arra, hogy önállóan gondolkodjanak. Tehát ez az igazság elfogadás, vagy hazugság elfogadás, ez nem egy teológiai kérdés. Ez az életünk, életben maradásunknak a kérdése. Hihetetlenül fontos. Semmi nincs olyan fontos, mint az, hogy a saját hazugságainkat és tévedéseinket leleplezzük az életbe. Csak hagyd mondjak egy egyszerű példát. Volt egy testvér, akinek gyülekezetben egyházi szinten adtak egy nagyon komoly feladatot, és érezte, hogy erre nem elég. És elkezdte keresni az Istent, és nagyon imádkozott, hogy Uram, én szeretném, hogyha Te vezetnél engem. És akkor Isten azt mondta, rendben, de van valakivel rendezni valót. Így válaszolt neki gondolatban Isten. Uram, ki az, rendezem vele. És akkor megnevezett Isten konkrétan egy szemét neki. És jelképet. Én rendezem vele? Hát ő sértett meg engem. Elkezdett Istennel háborúzni, vagy vitatkozni. És azt mondta Isten, hogy hát pedig kéne. Na de miért kérjek én bocsánatot? Megbántott, meg durváskodott velem. És én kérjek bocsánatot, meg különben is messze lakik, nem tudok elmenni hozzá. Aztán nem oldódott meg a kérdés, mégiscsak vissza kellett menni Istenhez, megint imádkozott, Uram, segíts meg, és mondta Isten, tudod, ez a múltkor én még nincs rendezve. Tehát, hogy de megtűrünk hazugságokat az életünkbe, Isten nem tűr meg ilyet. Tehát, ha akarunk vele kommunikálni, akkor el kell, valamit kell vele kezdenünk. Nem ismeritek ezt a történetet? Nem, jó, örülök neki. Na és az volt a lényeg, hogy fogta magát, mert ez egy, máshol is hallottam ezt a történetet, és fogta magát, az illető is mondta, rendben, felhívom, nem tudom, mit fogok neki mondani, de ha akarod Isten, juttasd eszembe, hogy miért kérjek bocsánatot. Fölhívta, imádkozott, hogy ne vegye fel a másik, de fölvette, és akkor elkezdte neki mondani, hogy tudod, bocsánatot kérek, és tudod, mint a Szentlélek így, mint a villámlás, így bevillant valamit. És eszébe jutott, hogy hú, ő tényleg tett ez ellen, az ember ellen valamit. Bocsáss meg, mert ezt tényleg ellened tettem. És úgy, és talán már ezt igazán mondta, ezt szívből mondta. És ahogy ezt kimondta, még egy dolog eszébe jutott, amit a másik ellen vétett. Hú, azt mondja, de kellemetlen. Na már itt vagyok, akkor mondom. elmondta azt, és még egy dolog, és közben mondta Istennek, Isten ezt ne csináld vele, mert sorba jutnak a bűneim eszembe. És pont ennek az embernek mondom, aki olyan kellemetlen, de mondta. És elmondta, a másik nem hatódott meg tőle, nem volt ilyen nagy romantikus egymásba borulás, de amikor letette a telefont, és mindent elmondott, amit a Szentlélek eszébe juttatott, akkor megkönnyebbült, és azt mondta, most megváltozott az Istennel a kapcsolatom. Ki kell mondani? És nem szabad attól félni, hogy jaj, mit szól más hozzá? Mit szól hozzá az Isten? Ez a lényeges. És ugye, most nem olvasom tovább ezt a történetet, a József történetét, de látjátok és ismeritek a történetet, hogy végül a testvéreket el tudja oda juttatni, hogy szembenéznek a hazugságaikkal, és megszabadulnak, és kialakul a valódi közösség. És ugye az apjuk is megvigasztalódik, tehát meggyógyulnak. És ez enélkül, hogy kimondjuk az igazságot, a gyógyulás nem létezik. Szentlélekkel való közösség nem létezik. Szeretném még egyszer elolvasni ezt a rövid igét János evangélium a 16. fejezetéből, így olvasom. És mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisztek bennem. Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé engem nem láttok. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A Jóisten adja meg nekünk, hogy a Szentlélek így tudjon megfedteni bennünket. Amen.